A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntök mindenkit a nap vendégében. Én Szatmári Róbert vagyok, és itt ül velem Bősze Ádám, zenetörténész, műsorvezető és író. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szia. Író nem vagyok, de bár igaz, hogy írtam ezt én.
Egyszer, amikor volt egy ilyen kerekasztal beszélgetésünk, azt mondtam rá, hogy kezdőíró, de most már ez a harmadik könyved, a Mozart bikiniben, ami múlt hét pénteken jelent meg. Tehát most már akkor ez teljes jogú író vagy, nem?
Hát nagyon kedves ez, de ugye az íróval azt szokták asszociálni, hogy valami, nem tudom, egy ilyen világrengető drámát, vagy pedig regényt, vagy verseket ír, amit én csinálok, az egy ilyen zenei ismeretterjesztés. Tehát, hogyha ez beletartozik az író kategóriába, akkor persze, legyek író.
Amit Nyári Krisztián az irodalom terén, ugye?
Igen, végül is igen. Tehát, hogy bár Nyári Krisztiánnak a témái, emlékeim szerint azon túl, hogy ő rengeteg könyvet írt, de az ő neve attól lett elsősorban ismert, hogy az írók és egyéb művészek szerelmi életéről írt. Valóban az enyém is ezzel kezdődött, ezzel az opusszal, a nagyzenészek nagy szerelmekkel. Aztán jöttek ilyen bestiák, különféle furcsa kreatúrák a zenetörténetből. Most pedig Mozart bikiniben, igen, ez a címe.
Ez egy nagyon jó cím egyébként. Amikor először kérdeztem tőled, hogy miről szól, nem gondoltam volna, hogy a zeneszerzők visel dolgairól, vagyis a zene és a divat kapcsolatáról fog szólni. Azt hittem, hogy Mozartról, az extravagáns viselkedéséről, és esetleg arról is, hogy valóban viselte bikinit. Mozart viselt bikinit?
Hát biztos, hogy nem, mert a bikini szerintem akkor még nem volt meg, ez a fürdés, mint olyan szórakozásból való fürdés, ez egyáltalán nem volt jellemző. Ugye általában a higiénés dolgok is teljesen mások voltak. A 18. században még bőven évente kétszer fürödtek, tehát nem úgy, mint ma, hogy mi fürdünk minden hónapban egyszer, tehát akkor ez egy sokkal ritkább dolog volt. Tehát bikiniben biztos, hogy nem volt, de ez egy zenetörténeti könyv abban a tekintetben is, hogy az elejétől a végéig megy, tehát egy ilyen nagyon, nagyon konzervatív opusz, mert a viseleten keresztül próbáltam meg bemutatni, hogy a zenetörténetében a különféle zeneszerzők A. hogyan viszonyultak a divathoz, B. miben kellett lenniük, hogyha szolgálatban voltak, C. volt-e olyan zeneszerző, aki valamelyik gyerekkori álmát szerette volna megvalósítani, és ez egy öltözékben is megjelent, de volt-e olyan komponista, aki teszem azt azért öltözött így vagy úgy, mert politikai üzenetet akart volna tolmácsolni. Úgyhogy ez egy ilyen tulajdonképpen egy kronológiai sorrend, tehát zenetörténetként is értelmezhető, divattörténetként kevésbé, mert nem vagyok divattörténész, de ezt lehet így olvasni, és egy ilyen, szerintem ez egy ilyen sajátos nézőpont arra, hogy tessék a zenetörténetet így öltözködés kultúra szemszögéből hogyan lehet feldolgozni.
Te is kellett konzultálnod divattörténészekkel ahhoz, hogy ezt a könyvet megírd?
Nézd, én erre azt mondom most, hogy kellett volna.
Kellett volna?
Kellett volna, de nem konzultáltam. Tehát olvastam divattörténeti könyveket, nem akartam, meg szerintem nem is használtam benne mármint az enyémben olyan kifejezéseket, vagy eszmefuttatásokat, amiknek mondjuk hogy mondjam, amiket nem értenék, vagy olyan szakszavakat, amiket szintén nem értenék, hanem a magam módján próbáltam ezeket az ismereteket lefordítani, és egy kicsit bele, vagy felhasználni a zenetörténeti.
Hiszen te magad is hozzám hasonlóan esküdt ellensége van, vagy a szakszavaknak, ugye? Tehát az még csak a szórakoztatás, sok keresztül mutatod be a zenét.
Hát én ezt igen, igyekszem. Tehát, hogy most is éppen olvasok egy könyvet azért, mert készülnöm kell egy bizonyos előadásra, és egyébként nem rossz könyv, mert nagyon sok adat van benne, meg de noha a szerzője az előszóban azt írja, hogy a nagy közönségnek szól, egy csomó olyan szó van benne, aminek utána kell néznem. Tehát nem értem. Nem zenetörténeti, hanem elsősorban építészettörténeti, de hát a zenetörténeti szakszavak használata sem a nagy közönségnek szól szerintem.
Volt neked valami személyes indítatásod, hogy pont a divattal kapcsolatban írt könyvet?
Nem, ez is előadás volt. A nagyzenészek nagy szerelmek, muzikális bestiák, meg a Mozart bikinében előadás sorozat volt először.
Újra kérdezem, és az előadásod volt a személyes motiváció?
Nem, az egész úgy zajlott, hogy olvastam egy cikket, cikket, egy tanulmányt arról, hogy a Mozart család tulajdonképpen, a Mozart család két férfi tagja, mind a kettő divatmajom volt. Tehát megőrültek azért, hogy mint egy ilyen igazi piperkőc úgy viselkedtek, és nagyon sokat leveleztek divat témában. Wolfgang csomószor elmondta, hogy ő szeretne valami csillogó gombokat, meg piros frakkot, meg nem tudom micsonát, tehát rendkívüli mód érdekelte őket Leopolddal együtt, hogy hogy néznek ki. És erről olvastam egy tanulmányt, és azt mondtam, hogy fú, hát ez egy tök jó téma, ebből kell valamit csinálni, és akkor eszembe jutott egy három részes sorozat, mert akkor ehhez nagyon jól lehetett kötni Joseph Haydn-t, aki egyenruhában volt az Eszterháziakkal való szerződés miatt, és Beethovent, aki pedig tojt az egészre, hogy ő, bocsánat, Beethovent, aki pedig hanyagolta azt, hogy viseljen, vagy figyeljen a viseletére. Úgyhogy ebből lett egy három részes sorozat, és az egyik kedves barátommal autóztunk, amikor erről a sorozatról beszéltem neki, és akkor kérdezte, hogy van-e már címe. És mondtam, hogy nincs, de... És akkor hirtelen eszembe jutott ez a Mozart bikiniben. És mint ilyen első ötlet. De mivel az én kedves barátom a kocsiban azt mondta, hogy na, ha valamit ne, akkor légy szíves, ezt nem, mert ez borzalmas. Tehát, hogy a klasszikus zenét érdeklők ettől el fognak fordulni, és ez ilyen olcsó, meg kattintás van.
Pont ezért kell, na, és akkor azt gondolod,
és akkor minél jobban tiltakozott, annál inkább ragaszkodtam ehhez, és akkor ez lett. És a kiadónak pedig, amikor a legutóbbi könyv után szóltak, hogy szívesen megjelentetnének még egyet, akkor küldtem témajavaslatokat, és ezt ezzel a címmel elküldtem, és kérdés nem volt, hogy ez legyen a következő.
Az nagy kérdés, hogy kinek szólnak a könyveid. Tehát mondjuk, hogyha egy olyan címet adsz, ami elvileg unortodox jellegű azok számára, vagy azok felé, akik előtte megjelensz, mondjuk egy kapos fesz, vagy nem tudom, ilyen klasszikuszeli fesztivál közönsége, ők meglátnak egy ilyen címet, akkor automatikusan azt gondolják, hogy ez egy ilyen túlmerész, és akkor elfordulnak tőle, szerintem nem.
Nem tudom, tehát hogyha én azt merem remélni, hogyha a nevem ott van mellette, és ott van az, hogy Bőszeg Ádám Mozart bikiniben, akkor már csak legyintenek egyet. Valaki azt mondja, hogy fú, tök jó, akkor olvassuk el, vagy nézzük meg. Van, aki azt mondja, hogy jó, ez a Bőszeg Ádámtól a megszokott, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Tehát így szerintem nem túlmerész. Így önmagában persze, amikor, mit tudom én, külföldi zenetörténészeknek, vagy antikvárius kollégáknak mesélek a könyvterveimről, és akkor megemlítettem azt, hogy mi lesz a cím, akkor ők, akik nem tudják az én kicsinke magyar zenei beágyazottságomat, azok szörnyűködnek, és azt mondják, hogy fú, hát ez inkább a ciki. Mondjuk elsősorban németek és osztrákok, de igen, ott onnan már kaptam vissza ilyet, hogy hát ezt azért nem kéne.
Aha. Most a Mozart után nekem a Wagner jutott eszembe, aki szintén ilyen nőies, ilyen hatalmas, ilyen, nem tudom, bundákban, hanem ilyen, nem tudom, köntösökben járkál. Igen. Sok ilyen volt, akik ez a piperkőc vonalat képviselték?
Wagnernél nem, sokról nem lehet beszélni, de Wagner nekem ebben a könyvben Liszttel van párban. Ugyanis Lisztről szokták volt azt mondani, hogy Liszt számára a reverenda az nem volt más, mint a szimpadiasságnak az egyik öltözete, hogy ő egy minden ízében, porcikájában teatrális ember volt. Ez a vád érte nagyon sokszor. Én azt próbáltam itt ebben a könyvben bemutatni, hogy Lisztnek ez egy gyerekkori álma volt. Tulajdonképpen ő nagyon sokat vívódott azon, hogy pap legyen, vagy pedig zenész. És egyrészt szó van erről a vívódásról, meg szó van arról, hogy végül is úgy kapott reverendát, hogy a nőtlenséget például nem kellett megfogadnia, de mégiscsak egyfajta egyházi ember volt. Tehát azt az álmot, ami neki pici kora óta megvolt, hiszen az apjának köszönhetően nagyon szoros egyházi közegben élt, ezt az álmot ő megvalósította. És ugyanígy Wagnernél, hogy Wagner pedig gyerekkorától kezdve a finomságokra, az úri dolgokra vágyott, ez volt az ő nagy álma, soha nem volt rá pénze, ezért is üldözték őt a hitelezők, és akkor élete végére, mondjuk persze nagy részt II. Lajos bajor király óriási összegű támogatásának köszönhetően Bayreuthban megépítette a Wahnfriedet, az ő lakosztályát, vagy lakását.
Tehát ház, ház.
Majdnem palota, igen. És ilyen pazar dolgokkal volt berendezve. És amikor ott volt náluk vendégségben Liszt, akkor az egyik bayreuthi újság, Kekec újságírója azt írta, hogy Liszt a tulajdonképpen a szolgákkal egy szinten van, Wagner meg pompázik fönn. De mind a kettejüknél tetten érhető az, hogy Liszt gyerekkori álma az volt, hogy ő belőle egyházi ember legyen, Wagneré pedig az volt, hogy ő király legyen, és ennek külső megnyilatkozása is legyenek, és az újságíró azt írta, hogy most már tudjuk, hogy ki az igazi szerzetes, és ki az igazi király, ez a különbség kettei között. Vagy tulajdonképpen hasonlóság is, hogyha az álombeteljesítést nézem. Mm-hmm. De hát ez egy érdekes dolog, amikor Wagner, ugye volt egy bőrgyógyász, aki utána járt annak, hogy Wagner azért hordott ilyen finom selyem alsóneműket, meg ilyen-olyan atlaszruhát, meg bársonykabátot, mert érzékeny volt a bőre. És akkor azt akarta, hogy hát ne legyen kiütése, vagy ekcémája, ezért tehát ezért vannak ezek. Hát ez persze igaz. Vagy amikor Nietzsének ír Wagner, hogy hozzon neki, azt hiszem, Svájcból rózsaszín alsóneműt. És Nietzsche elmegy, akkora a Wagner rajongása, hogy a filozófus elmegy és vásárol neki alsóneműt, meg nem tudom milyen harisnyákat, és amikor Nietzsche egyik tanítványa rákérdez, hogy mester, hát azért nem érzi ezt cikinek? És akkor erre mondta Nietzsche azt, hogy ha egyszer egy istent választottál, akkor kutya kötelességet, hogy imádd. És ez volt benne.
Sok ilyen sztorit tudsz?
Hát a könyvben sok ilyen sztori van, igen. Hát Wagner
a
persze...
fejedben mennyi ilyen van? Mert ugye te elő is adsz, meg mindig
hát
kell
ultimál... ezt mindig, amikor éppen egy zeneszerzőről van szó, akkor átolvasom a jegyzeteimet, és akkor jönnek ezekkel a sztorik. De biztos, hogy van. Most ezt így nem raktam még rendbe, hogy hány sztorit tudok.
Nem tudom, hogy kérdeztem-e már tőled. Talán igen. Az, hogy saját, mit tudom én, szép irodalmat, hogy saját gondolatokat írj, ami nem egy zenetörténészi munka, az nem izgat?
Nem, egyáltalán.
Miért nem?
Elég sekélyes a gondolkodásom ahhoz, hogy különféle művészi magasságokba vágyakozzak, úgyhogy nem.
Nem gondolsz olyan sokat magadról, mint Wagner?
De én nagyon remélem, hogy nem. De szóljál majd, hogyha ilyet tapasztalsz.
De egyébként a Wagner úgy gondolt magáról sokat, hogy nagyon tehetséges is volt. Tehát más embert kirögtünk volna, hogyha ilyen köntösökben jár, meg királynak képzeli magát. De hát mondjuk Wagner nagyjából közel állt ahhoz, amit a valóságban, mint amit elképzelt magáról.
Na jó, de hát ez most is így van, mint akkor Wagner életében. Tehát, hogyha Wagnernek a zenéjét az ember meghallgatja, akkor vagy oda van érte, és akkor tényleg ilyen Nietzsche-i szinten tudja imádni, vagy pedig azt mondja, hogy így, hát ez azért köszönöm szépen, nekem túl sok. Úgyhogy Wagner, az a fajta megosztó jelenlét, amivel Wagner akár a zeneirodalomban, akár egy helyi közösségben megjelent, az ahogy a műveiben is megvan, az úgy megvolt az életében is. Tehát őt nagyon sokat óriási kritikával illették, amikor ő Münchenbe került második Lajos meghívására, és tényleg az ő szívszerelme volt már, mint Lajosnak Wagner, és hát Wagner nem ismerte a határokat, tehát egész odáig húzt, tehát rengeteg pénzt, tehát irdatlan mennyiségű pénzt kivett az udvarból, illetve második Lajos vagyonából, ez persze az embereknek szemet szúrt, és Wagner pedig nem ismerte a határokat, tehát egészen odáig ment, hogy politikai javaslatokat kezdett adni második Lajosnak és az udvarnak. És egy idő után második Lajos belátta azt, hogy nem, tehát hogy Wagnertől meg kell szabadulni, mert nem... és fölmondta a vele való szerződést. Persze azután is bőven támogatta őt, nem annyi pénzzel, mint előtte, de Wagner valóban egy ilyen végtelen öntörvényű ember volt, akiért tényleg imádattal lehetett lenni, és ez minden egyes viselkedésében, mozdulatában, vagy akár ütemében megvan, szerintem.
Ütemében, ez milyen jó szó.
Igen.
Igen. De figyelj csak, és volt olyan extravagancia, amire azt mondtad, hogy te is meglepődsz?
Engem meglepett például az, hogy láttam, amikor láttam egy képet, amelyen Balázs Béla, Kodály Zoltán és Bartók Béla meztelenül van. Uh-huh. És
azt... Kodály Zoltán nudista volt, nem?
Ez nem.
Nem
tudom.
De az volt.
Azt nem tudom, hogy nudista lett volna, az, hogy a természet...
Ezt a Bartók Rádióban hallottam valakitől.
Igen, hát lehet, hogy tőlem, de nem tőlem, talán de nem.
Akkor, igen.
Igen, valami komoly szaktekintélytől, akkor vegyük úgy, hogy nudista volt. De hogy nem, azért a természethez nekik egészen más viszonyuk volt. Ez Balázs Béla naplóiban benne van, hogy elmentek, és akkor ott mesztelenül sétálgattak, és kicsit ilyen ókori görög mintára akartak a természettel sokkal közelebbi viszonyba kerülni. Úgyhogy ez egy...
Ókori görög mintára kezdtek magyar népdalokat gyűjteni. Mesztelenül.
Nem gondolom, nem. Ez már 13, tehát hogy akkor már ők túl voltak a parazzene felfedezésére.
Igen, és akkor szólt volna Kodály Bartoknak, hogy légy hozzá már egy pár rózsaszín bugyit, vagy valami ilyesmit.
Azt hiszem, hogy itt már keveredik a zenetörténet, legalábbis igen. A divatos része, de Bartóknál például az nekem meg... Ugye Bartókot úgy képzeljük el, mint a magyar zenetörténet egyik nagy szentjét, 20. századi szentjét, akiről csak jókat lehet mondani. És akinek a zenéjében mondjuk, tehát hogyha valakinek mondjuk a zenéjében alig lehet észrevenni bármifajta utalást a mindennapokra. És ez nem mindig volt így, Bartóknak volt fél éve, amikor egész egyszerűen teljesen kiakasztotta az, hogy a Habsburg birodalom, Ferenc József hogy viselkedik a magyarokkal. És fél éven keresztül minden levelét azzal kezdte, hogy Isten áld meg a magyart. És egyszerűen utálta a Habsburgokat, utálta azt, hogy Ferenc József olyan rendeletet hozott, hogy a hadseregben az egyetlen vezénylési nyelv a német, és hogy a nemzetiségek nem oszthatnak ki parancsot magyarul, vagy horvátul, vagy bárhogy. És akkor ezért gondolom Bocskaiban járt volna, de talán erre nem volt pénze, és a nagy valószínűséggel a fekete zakójára varratott ilyen passzományokat, és az édesanyjának le is írta, hogy milyen kár, hogy csak kevés férfi visel ilyet, pedig nekünk az öltözékünkkel is tiltakoznunk kell a Habsburg elnyomás ellen, és akkor itt ide jön be a Kossuth szimfóniának az egyik tétele, amikor a Gotterhalte dallamát, a Habsburg himnusznak, vagy Haydn himnusznak a dallamát, azt egész egyszerűen kifordítja a sarkaiból, kitekeri, egy fityiszt mutat az egész német hegemóniának kulturális értelemben is, és ott van, tehát ennek van egy konkrét zeneiben kívánulása. Én ezt egy ilyen nagyon karakán dolognak érzem, és ez mai napig megvan. Hát te is emlékszel rá, hogy volt idő, amikor azon ment a vita a magyar társadalomban, hogy kokárdát március 15-én szabad-e hordani, vagy pedig az egész évben. Vagy amikor az SZF-s tüntetések voltak, akkor sokan emlékeznek rá a sárga maszkra, a Covid idején, a fekete tenyérrel. Szóval az, hogy az öltözékben megjelenjen valamilyen konkrét utalás, politikai utalás, vagy pedig hovatartozási utalás, ez a klasszikus zenében megvolt. Sőt, és ez a könyvnek az utolsó fejezete az orosz balett, ami akkora hatással volt a párizsi és az európai divatra, hogy parfümöket készítettek, hogy Coco Chanelnek a kreációit befolyásolta az orosz balett. Hát most mondjál meg, ez 29-ben véget ért a klasszikus orosz balett Gyagilev halálával. Mondd meg, hogy 1929 és mondjuk 25 között, tehát majdnem 100 év alatt a komoly zenében volt-e ilyen forradalmi megmozdulás? Nem. Szerintem egyáltalán nem. Könnyű zenében persze az, hogy befolyásolta a zene az emberek öltözködését. Hát nekem is volt baboskendőm, meg mit tudom én, szögekkel kivert bőrdzsekim, de hogy a klasszikus zenében nem volt ilyen. És ez tulajdonképpen ez a könyvnek is a vége, tehát egy kicsit ilyen fanyar vége van, hogy én nagyon várom azt, hogy egyszer a klasszikus zenében ebben a világban legyen valami olyan forradalmi, hogy az embereket arra készteti, hogy az öltözködésükben is megnyilvánítsák azt, hogy tessék, én a klasszikus zenének ehhez a táborához, vagy ahhoz a táborához tartozom. Ez már nincs, sajnos.
Ez a bőszerdelmi is öltözködik valahogy.
Őszerintem úgy öltözködik, ahogy a nagypapájától megszokta, meg a szüleitől megszokta.
Tényleg?
Nem, jó, a sportcipő nem, bár most éppen bőrcipő van rajtam, mert a...
Konszolidálódsz?
Nem, hanem a Nemzeti Múzeumban volt egy, most nyílt egy kiállítás ma, és azt nekem kellett ott beszélni, és gondoltam, hogy azért mégiscsak ez a Magyar Nemzet Múzeum, oda nem fogok piros tornacipőt fölvenni. De egyébként, ahogy hazaérek, átveszem.
És nem hiányzik a baboskendős időszak és a lázadás, mint attitűd az életedből? És az
de az nagyon hiányzik, csak nem tudom. Én a magam módján tudom csinálni. Én ilyen egyszerű szalonlázadó vagyok, aki ír egy Mozart bikinében könyvet. Ezt a magam módján csinálom, igen. Legalábbis igyekszem.
Ez akkor egy lázadásnak is felfogható, hogy mondjuk merész cím?
Hát szeretném már valahogy megmutatni ezt, de hát nem, tehát hogy nem nagyon találok ebben partnerre. Tehát, hogy a zenészeknél nem fogok partnerre találni, mert a zenészek jelentős része állami fenntartásból él. És miért pattogjon egy zenész nagyon, hogyha az állása az veszélybe kerül? Hát és ezzel nincsen semmi baj. Ez Magyarországon ma így van. Más forradalmat, inkább azt látom, hogy kis kezdeményezések apró dolgok vannak. Most voltam a Metrum Ensemble-nak egy ilyen kis sétáján, amikor az Erzsébet városban elhelyeztek különféle ilyen zenélő szerkezeteket.
Akik kortárs zenében utaznak, nem vagy?
Igen, igen, de hogy volt egy külön projekt, hogy az Erzsébet városban olyan zenélő szerkezeteket rakjanak ki falra, amelyeket, hogyha az ember megteker, akkor ott van valami zenei élmény, kortárs zene kis tört. Tehát, hogy van egy ilyen hang folyam, amivel találkoznak. Van QR kód, amit ha leolvasnak, akkor van hozzá, ilyen, nem tudom, ilyen-olyan verbális tartalom is, és ez egy tök jó dolog volt, és ott, nem tudom, Rozmán Lajosékot, Seres Rezsőt fuvoláztak, meg melodikával járták ott a Klauzálteret. Ezekben a pici dolgokban én látok lehetőséget, csak sok-sok ilyen pici dolog kell. Hát te is ezt csinálod, hát csinálod a saját magad dolgait, és próbálod feszegetni a határokat.
Igen, bár egyébként neked az egyik visszatérő gondolatod, hogy te nem vagy egy befolyásos figura a zené életben.
Nem vagyok befolyásos figura.
Sokak számára, de?
Hát
sokak, hogy azt mondjuk, hogy klasszikus zene, klasszikus zenei prezentátor.
Prezentátor, igen, ez
vetszett. Akkor azt mondja, bősz ellen.
Jó, ez igaz, de hogy a befolyásom nincs.
És viccesen adsz elő dolgokat.
De ez más, tehát ja, akkor félreértettem. Tehát lehet, hogy a klasszikus zenei berkeken belül van néhány ember, akinek a Bősze Ádám név nem ismeretlen, de befolyásom nincs, tehát hála a jó égnek, egyetlen egy szervezetben sem vagyok tag, nem tudnék fölhívni, tehát szerintem nem tudnék fölhívni zenei potentátokat azzal, hogy figyelj, itt van egy remek harmonika művész, vegyétek föl az X szimfonikus zenekarba, noha nincsen harmonika, szólam semmiben.
Hát ezért elvetélt az ötlet, de
na jó, de hogy értem, mondjuk egy hegedűs, szerintem nem. Ha. Nem. Szerintem ilyen befolyásom nincs, és ha ez így van, ezt én próbálom így súlykolni magamban, akkor ez addig jó, amíg ez nem változik meg.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.